magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Civil Rádió FM 98. A független rádió.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Feltalált tárgyak osztálya, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsora az FM 98-on. A mikrofonnál Nagy Helga. Budapesten a Kazinczy utca 21 számban található az Elektrotechnikai Múzeum, ahol a fizika történetének egyik jelentős időszaka, az elektromosság felfedezésének és hasznosításának kora kerül bemutatásra, több ezen a területen jelentőset alkotó magyar tudós életpályájával, felfedezéseivel, találmányaival együtt. Tőle 1270 km távolságban, a svájci Genf határában fekszik a kvantumfizikai kutatások legnagyobb központja és laboratóriuma, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN. Mai műsorunkban mindkettőt bemutatjuk a 2013 nyarán a CERN-ben tett fizika tanári tanulmányút nyomán, melynek záró eseménye november 30-án zajlott az Elektrotechnikai Múzeumban. A műsorban a közreműködők voltak a megszólalás sorrendjében Horváth Dezső, fizikus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 8 éves Bacsó Dani és édesanyja Benkő Angéla, Jaros Jevic Zoltán, az Elektrotechnikai Múzeum szakembere, Garai Zsuzsa, a CERN látogatóközpontjának munkatársa, Pásztor Gabriella, fizikus, a Genfi Egyetem és a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Lendvai Dorottya, a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumból, Varga János, a Székesfehérvári Gróf Széchenyi Műszaki Szakközépiskolából, és dr. Jaros Jevic Beáta, közoktatási szakértő, a Gábor Dénes Főiskola oktatója. Hallgassák műsorunkat!
Ismét eljött az évnek az a pillanata, amikor a CERN-be látogató magyarországi fizika tanárok újra összejönnek a kirándulás után körülbelül 3-4 hónappal itt az Elektrotechnikai Múzeumban, hogy az ott ért élményeket és az azutáni híreket újra összejöve feldolgozzák. Sok ott kutató fizikus is eljön erre az alkalomra, ilyen például Horváth Dezső, akivel itt állunk pont a vitrinek előtt, és szeretnénk megkérdezni, mivel volt egy beszélgetésünk már tavasszal, hogy mi a helyzet most a CERN-be? Tudjuk, hogy a Higgs bozon hatalmas sikert ért el, az elmélet kidolgozói Nobel-díjat kaptak, de azt is tudjuk, hogy az LHC leállt az adatgyűjtés után körülbelül 3 évre.
Na nem, hát azért nincs az 3 év. 2013 áprilisán állt le, és 2015 áprilisában újra fog indulni, tehát végül is 2 évre állt le, és a leállás az tervezett volt. Azért állt le, hogy mind az intenzitását, mind az energiát a duplájára növeljék. Tehát ez egy tervszerű fejlesztési leállás.
Ja, igen, mert ugye az LHC eredetileg 7 teves energián, majdnem fénysebességgel gyorsítaná a részecskéket, de ezt még nem érték el az utóbbi években. Viszont ezen az energiatartományban akkor sikerült detektálni a Higgs részecskét, ami a 20. századi fizikai gondolkodásnak az egyik betetőződése végül is. Mi a teendő ilyenkor? Megvan a Higgs részecske, mit kell ezután csinálni?
Tehát a Higgs részecske megvan, és úgy néz ki, hogy azt a Higgs részecskét találtuk meg, amelyet az elmélet a lehető legegyszerűbb formájában jósolt. Ezt az elméletet úgy hívjuk, hogy standard modell. A baja azonban annak az elméletnek az, hogy ha bár valamennyi eddig észlelt kísérleti eredmény gyönyörűen leír, nem magyaráz meg jó néhány rejtélyt, amelyet a fizikában ismerünk. Például nem magyarázza meg a sötét anyagot, amelyből 5-ször annyi van a világegyetemben, mint látható anyag. Nem magyarázza meg a gravitációt, mint kölcsönhatást. És van néhány elméleti luk még az elmélet, igazából matematikai probléma az elméletben, amely valahogy kilóg, és úgy tűnik, hogy lukas az elmélet. Na most ezeket a hiányosságokat pótolni hivatott jó néhány kiterjesztése ennek az elméletnek, azt mondjuk a standard modell kiterjesztései, amelyek azonban például több Higgs bozont jósolnak. Tehát a pillanatnyilag, amit megtaláltunk, az egy darab Higgs bozon, de az az elmélet kizárja például a sötét anyagot, a világegyetem sötét anyagát. Az 5 Higgs bozonos úgynevezett szuperszimmetrikus kiterjesztése a standard modellnek gyönyörűen megmagyarázza mindent. Tehát megmagyarázza a gravitációt, megmagyarázza a sötét anyagot, betömni azokat a hiányosságokat, amelyeket matematikai jellegű problémákat, amelyeket az elmélet tartalmaz, de egyelőre még semmiféle nyomát nem sikerült az által megjósolt egyéb különleges eseményeknek megtalálnunk, mint például a több Higgs bozon. Tehát most arra kell koncentrálnunk, hogy megnézzük, olyan eltéréseket találjunk az elmélet és a kísérlet között, amely rávilágítana arra, hogy merre felé kell tovább haladnunk, hogy megtaláljuk például a sötét anyag miben létét.
És ez az 5 Higgs részecske, ez mit jelent? Mert hogy ugye van egy úgy gondolom, hogy a Higgs bozon az egy tulajdonnév, egy olyan részecskére, amit ugye eddig kerestek, ami a többi részecskének a tömegét biztosítaná. Hogy lesz több Higgs
bozon? Hát szóval nem maga a Higgs bozon biztosítja az anyagi részecskék tömegét, hanem az a mechanizmus, amelyének a kidolgozása a Nobel-díjat adták, és amely létrehozza a Higgs bozont is. Most ez a mechanizmusnak a lehető legegyszerűbb, legprimitívebb formáját tartalmazza a standard modell, a pillanatnyilag elfogadott elmélet, de ez csak egyetlen Higgs bozont jósol. Na most a legközelebbi kiterjesztése ennek az elméletnek 5 Higgs bozont ad, amiben 3 semleges és 2 töltött. Na most az egyik nagyon fontos dolog volna megtalálni a töltött Higgs bozont, tehát amelynek minden tulajdonsága azonos a jellegi Higgs bozonéval, valószínűleg sokkal nehezebb, de töltéssel, elektromos töltéssel rendelkezik. Ez azonnal megmutatná, hogy szóval olyan létjogosultságot biztosítana annak a modellnek, a szuperszimmetrikus standard modellnek, amely meg tudná magyarázni a sötét anyagot. Ez a sötét anyag, ez a legnagyobb rejtélyünk pillanatnyilag. Van egy pár más rejtély is a fizikában, például nem tudjuk, hogy miért nincs a világegyetemben antianyag. Tehát nincsenek antianyag galaxisok, ezt se értjük. Erre speciál nem adna választ a szuperszimmetria elmélete sem, de a többi problémát megmagyarázná.
És hogyha detektálni kellene egy töltött Higgs részecskét, ugyanúgy kellene, tehát mire bomlana, hogy vennék észre?
Ez az én témám volt az előző gyorsítónál, tehát Pásztor Gabriella és én ezen dolgoztam. A helyzet az, hogy hasonlóan bomlana, mint az úgynevezett W plusz W minusz a gyenge kölcsönhatást közvetítő nehéz bozonok. Tehát ez is bozon volna, töltött bozon, viszont a úgynevezett perdületekben különbözne a gyenge kölcsönhatást közvetítő töltött bozonoktól.
És ilyenkor egy kutató, amikor ugye azért még most is az év egy pici részét nyilván Genf mellett a CERN laboratóriumban tölti, és hogy most leállt, most milyen életforma van ott? Mit kell tenni, hogyan kommunikálnak, dolgoznak együtt ilyenkor a tudósok? Egyáltalán mely kísérletek álltak le? Azért vannak kisebb kísérletek, amik nem tudom, hogy ilyenkor leállnak.
Hát gyakorlatilag minden kísérlet leáll, mert a különböző kísérletek, gyorsítós kísérletek, az gyorsítók valamelyikét használják, és most abban az alkalommal, hogy leállították rekonstrukció az LHC-t, a továbbfejlesztésre, ezért az összes többi gyorsítót is rekonstruálják. Tehát minden gyorsító öregszenek, az alkatrészei elévülnek, vagy tönkre mennek, és ezért időnként, hát 4-5 évenként le kell őket állítani és újjáépíteni. Most az összes többi gyorsító ez a, tehát pillanatnyilag a CERN-ben gyakorlatilag semmiféle gyorsítós kísérlet nem történik. Viszont rengeteg adatunk van, amit analizálni kell. Például a CERN előző óriás gyorsítója, a nagy elektronpozitron ütköztető 2000 végén leállt, és még mindig jelennek meg cikkek, kapott közlemények azokban az eredményekből, amiket most értékelnek ki még mindig. Tehát az, hogy az LHC rengeteg adatot gyűjtött még idén évelején, ezeknek az értékelése ez még egy-két évig el fog tartani. Tehát bőven elég munkát ad az elemzőknek. Ugyanakkor meg az új gyorsítónak a gyorsító rekonstrukció azt jelenti, hogy az egénél sokkal nagyobb részecske tömeget kell tudni észlelnünk, és ezért az észlelő rendszerek legalábbis a belsejét át kell dolgoznunk. Tehát ilyenkor például a CMS detektor teljesen szétszedik, mindig vannak elromlott alkatrészek, amelyeket ki kell cserélni bennük, és mindig van olyan dolog, amit javítani lehet rajtuk. Tehát például a CMS legbelsejébe, tehát a nyalábvezetéket, az ütközési pontot közvetlenül körbevevő úgynevezett pixel detektor, amelynek az érzékelő része nagyon hasonlít a digitális fényképezőgépeknek az érzékelőjéhez, csak éppen iszonyatosan sok van belőle. Ez egyszerűen csak elövekszik és tönkre megy a sugárterhelés következtében, ezeket ki kell cserélni. Tehát ez zajlik pillanatnyilag, és ha már az ember kicserél, akkor igyekszik a lehető legjobbat lerakni helyette. Tehát ezen például a Wigner Intézetben egy egész komoly csoport dolgozik ennek az előkészítésén.
Ez fantasztikus az, hogy például ma már ugye a technika mennyire összefonódott a tudományos kutatásokkal, és a tudományos kutatások feltételezik a technika fejlődését, hogy a kísérlethez szükséges eszközöket kifejleszték, létrehozzák, ugyanakkor mennyire függ a tudomány maga, az alaptudomány attól a kifejlesztett kísérleti eszköztől. Mennyiben lehet ezt korrigálni, ezt az utat, ha esetleg rájövünk, hogy zsákutca, hogy ilyen gyorsítókat csinálunk, és másképp kell ezeket a részecskéket egyáltalán majd észlelni, vagy vizsgálni, mennyiben lehetséges korrigálni ezeket a zsákutcákat, amelyekbe esetleg belefut?
Hát én nem nevezném zsákutcának, egyszerűen fejlődik a dolg. Tehát pillanatnyilag például egy adat szerint, amely már nem is olyan új, 15 ezer részecske gyorsító működött a világban, ebből kb. 120-at használt a részecske fizika, összes többit a gyógyászat, tehát az orvostudomány és a felület fizika, tehát a különböző mikroáramkör gyártó cégek használtak. Tehát végül is itt a gyorsító technika az azonnal bevonult mind az orvostudományban, mind a félvezető technikában. És hát folyamatosan fejlődnek a dolgok. Például az egy sors tragédia volt a CMS esetén, amikor 10 éves munkával nagyon sok fizikus csoport kidolgozta azt, hogy hogyan lehet a CMS nyomkövető rendszerét, amely a részecskék, töltött részecskék pályát nyomon követi a mágneses térben, azt megépíteni kamrák, gázkamrák segítségével, mire a félvezető technika annyira olcsó lett, hála a digitális fényképezőgépeknek, hogy az egészet ki lehetett dobni, és félvezető technikával megcsinálni. Tehát ez egyszerűen vele jár, ez a technika fejlődése magában a észlelési technika fejlődését is. Ugyanakkor például a világhálót azt a CERN-ben fejlesztették ki azért, hogy nyomon lehessen követni, hogy mi zajlik a kísérletekben, anélkül, hogy az ember oda menne, és olyan információ robbanást okozott a világban, mint annak idején a Gutenberg-féle könyvnyomtatás. Tehát oda-vissza működik a dolog. Az alapkutatás, a kísérleti alapkutatás olyan igényekkel lép fel, aminek a kielégítésére mindenfélét kifejeztünk, amit utána a köznapi életben lehet használni, és ez ellenkező irányban is igaz, a köznapi életben felhasznált számítástechnika, félvezető technika, meg ilyesmi forradalmasítani tudja a részecske észlelést.
Az imént, amikor találkoztunk, egy szintén egy hatalmas fejlődésről, hatalmas lépésről számolt be, ami a Debreceni Egyetem fizika tanári képzésén következett be. Említette, hogy tavaly 6 fő jelenleg.
Ez a Budapesti Egyetemen. Ez 5-ös olyan tudományegyetemen. Szóval én úgy érzem, mi is tettünk azért valamit, hogy népszerűsítsük a fizikát a gyerekek körében. Tavaly 6 fiatal jelentkezett fizikatanári kurzusra az 5-ös Loránd Tudományi Egyetem, idén meg 65. De ez egy megtisztszerződött. Most ez a 65, ez már közel jár ahhoz a számhoz, amelyre szüksége van az országnak, ahhoz, hogy a fizikatanítás ne menjen teljesen tönkre, már pedig fizikatanítás nélkül nincs orvostudomány, nincs mérnöki tudomány, igazából mindenféle ilyen dologhoz a fizikára, egyszerűen a középiskolás fizikára okvetlenül szükség van.
És hát ez az esemény a tanárok kiutaztatása egy tanulmányi út keretében évente a svájci CERN laboratóriumban, ez egy hatalmas lehetőség mind a tanároknak, mind a Magyarországnak, a gyerekeknek is, hogy első kézből hallják ezt. Ugye a CERN elsősorban a tanárokat és a diákokat célozza meg a tudománykommunikációval. Mióta megy ez a program, és a magyarok hogy vesznek részt rajta?
Ez a program 2006-ban indult, és mi indítottuk Magyarország. Tehát a Sükös Csaba, a Műszaki Egyetem professzora, nagyon régből ismerte már a CERN akkori főigazgatóját, és ők találkoztak valahol, és találták ki együtt azt, hogy kellene egy ilyen tanári kurzust csinálni, amikor egy hétre kiviszünk egy autóbusznyi fizikatanát a CERN-be, és ott tovább képezzük őket. Illetve tulajdonképpen nem a képzés a cél, hanem az, hogy fellelkesítsük őket a fizikai iránt, és ezt a lelkesedést továbbadják a tanítványainak. Azóta éppen most mondta el ennek a programnak a CERN-i felelőse, hogy már 7000 fizikatanárt sikerült a világ összes országából kivinni hasonló módon a CERN-be, de ezt mi kezdtük el, és hát minden év augusztus utolsó előtti hetében egy autóbuszi 41-2 fizikatanárt kiviszünk a CERN-be, és ott egy hétig foglalkozunk velük. Nagyon élvezik a dolgot, és éppen most, ami zajlik ilyenkor Mikulás környékén, az egy utótalálkozó, amikor egyrészt elemezzük a tanárok visszajelzéseit a program sikerét illetően. Tehát tanárok egyenként osztályozzák az előadásokat és látogatásokat, amelyeket hallanak, illetve amelyekben részt vesznek. Másrészt meg beszámolnak arról, hogy mit sikerült levonniuk belőle, beszámolókat készíteni, amelyet saját kísérleteket is hajtanak végre a CERN-ben. És ezekről is hallunk ilyenkor beszámolót.
Nagyon szépen köszönjük az ebben a programban végzett áldozatos munkáját.
Bacsúr Dani vagyok, és 8 éves vagyok.
Mióta jársz ebbe a múzeumban?
Kb. Egy éve.
Már egy éve, és hoztál magaddal valami szerkezetet, ez valamilyen motor?
Ez egy ilyen kis kocsi.
És te magad szerelted össze?
Igen.
És elhoztad ide bemutatni?
Igen.
És kinek mutattad be?
A Zoli bácsinak.
És mit mondott rá a Zoli bácsi?
Azt mondta, hogy jó.
Igen? Na, régi ismerősök vagytok már akkor ezekkel szerint. És a anyukát kérdezem, hogy milyen indítatásból hoztátok el ide először, vagy honnan tudtatok erről egyáltalán, erről a múzeumról? Vagy először a kíváncsiság volt, és utána jött a múzeumkeresés?
Nem, igazából én tudatosan kerestem valamit, mert a Daninál kicsikora óta látszik ez a fajta érdeklődés, és hát a Csodák palotáját és a hasonló témájú helyeket már kinőttük, és hát bújtam az internetet, amikor rátaláltunk erre a múzeumra, és Zoli bácsira, ami azért nagy segítségünk.
Az iskolában milyen tapasztalatok vannak, hogy ott ugye 8 éves korban még nem indul el a fizika képzés, de a technika órákon azért odafigyelhetnének egy-egy kiemelkedő érdeklődésű gyerekre, ugye?
Igen, nekem az a véleményem, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát nem tudják hova irányítani. Én voltam már a nevelési tanácsadótól kezdve mindenhol, hogy hova vigyem az ilyen típusú gyerekemet, és nem tudnak tanácsot adni sem. Én meg azt gondolom erről a múzeumról, hogy ha ilyen szemléletben tanítanák a matematikát, fizikát, egész kicsikorban, és nem kell vele megvárni azt, hogy 5. osztályba menjenek, hát egész más a hozzáállásuk ehhez a tantárgyhoz, meg Magyarország mégiscsak a találmányok országa.
Hát bizonyos szempontból igen, ha veszük, és ha ezt a múzeumot körül járjuk, akkor valóban sok mindent tanulhatunk, és megláthatjuk, mi történt itt. És mi volt ez a nagy nyüzsgés most itt? Hogy tetszett, hogy ennyi ember volt? Máskor biztos nincsenek ennyien.
Hát jó volt.
Jó volt? És tudod, hogy ők kik voltak, akik ma itt részt vettek?
sokan voltak, akik nem ismertem, de egy-két ember volt, akit ismertem.
Bizony, ők fizikatanárok, ők középiskolában fizikatanárok, majd biztos találkozol velük.
Ismét a kísérleti előadóteremben az Elektrotechnikai Múzeumban, Budapesten a Kazinczy utca 21 szám alatt. Most itt van, négyen vagyunk itt, az igazgatónő Antal Ildikó is itt van, és vendégek is. Dani.
Bacsor Dani.
És Benkő Angéla.
És Jaros Jevics Zoltán, aki a kísérleti előadásokat szokta itt tartani. Ma is egy különleges rendezvény volt, ez nem a szokványos szombatok, amikor az interaktív gyerekprogramok vannak, hanem ez egy különleges szombati esemény. Mi történik most itt a múzeumban?
Egy érdekes és immár, most már lassan jubileum felé közeledő rendezvény az úgynevezett CERNI tanárképzésnek a végállomása zajlik az előadó terembe, az úgynevezett Cipernowski terembe, és ebben a pillanatban fejeztük be a Jedlik terembe azoknak a tanároknak, akik kedvet tartanak a kísérletezésre, egy kísérleti bemutatót, ha tetszik, egy kísérleti továbbképzést. Hogy lehet könnyen, olcsón taneszközöket gyártani, amivel érdekesebbé lehet tenni a fizikát, érthetőbbé tenni a fizikát, és hát minél több fiatal nyisson a világ felé, hiszen vannak olyan fiatalaink is, akik fizikai olimpiákat nyernek egymás után, és a világot úgymond gyorsan megverik maximális pontszámmal, mint az a pécsi gyerek, aki jelen pillanatban Cambridge-be folytatja tanulmányait.
Milyen kísérleteket láttál ma például itt, Dani?
Hát, jó sok kísérletet, meg nagyon jók voltak.
Miről szóltak például? Mik mozogtak? Mi történt?
Hát készítettünk áramforrást, meg krumpliból, meg mágnessel is készítettünk áramot, és mindenféle jó kísérleteket csináltunk.
Hogy kell csinálni például egy ilyen krumplis áramfejlesztés?
A krumplibe beleszúrunk egy rész és egy cink darab fém anyagot, és az termeli áramot.
Nagyon jó. Hány ilyenkorú gyermek fordul elő a szokásos szombati interaktív múzeumi napon?
Hát ez a múzeumnak a legfiatalabb barátja, és azért mondom barátja, mert most már sokat szóra van itt nálunk. Összeállított már néhány egyéni kreációt, többek között egy szobának a világítását is megoldotta, most pedig egy járművel jelentkezett, és ez a jármű következő feladata az lesz, hogy távirányítóval működtethető legyen, amit a Dani gyerek fog kitalálni majd, hogy ez hogy lesz. Ő a legfiatalabb. Most legfiatalabbal indítunk, általános iskolások, jönnek a gimnázisták, és hát bezárólag első éves villamostan széken levő hallgatók sokasága, aki mindenki azon a szinten, ahol tanul, megkapja azt, ami érdekes villamosságtamból, elektromosságtamból, ha tetszik, és hozzájárul az ismereteknek az elmélyítéséhez, elsajátításához. Én sokszor mondom, innen már csak fel kell öltöztetni a kísérleti lényeget, be kell öltöztetni képletekbe, és már is a társadalom által igazán elvetett fizika jelenik meg. Pedig ez nem így van, a fizika szép, le kell hajolni az utcán, és már is a tarsajunkban van mindaz, ami fizika.
Tudjuk jól, hogy ez a Kazinczy utcán lévő épület régen maga is egy ilyen áramátalakító ház volt. Ez is egy műemlék jellegű. Ez az egész hely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egyik kisebb filiáléja volt az elmúlt időkben. Most ugye a múzeumi közegben is rengeteg átalakítás történt. Volt egy visszaminősítési lehetőség itt a múzeummal kapcsolatban, hogy ez az elektrotechnikai múzeum nem múzeumként, hanem gyűjteményként működik tovább. Most mi ennek a helyzetnek, ennek a minősítésnek és a működés feltételeinek a változásai, és mik a jövőbeni kilátások?
Eredetileg egy transzformátor áramlás működött itt, 1935-ben építették, 30 kV-ról 10 kV-ra transzformálta az áramot. Utána 75-től múzeumi rangra emelkedik. Tévesen mondják sokszor, hogy gyűjteményként kezdte, majd múzeumi rangra emelkedett. Ezelőtt pár évvel minősítették vissza, és maradt gyűjteményként. Nem lehet tudni, melyek voltak az okok. A múzeum idejében nyitott az interaktív kísérletekkel a közönség felé, hiszen ma funkciója a múzeumoknak bevinni a közönséget, a széles közönséget, interaktív módon megmutatni azt, amit meg lehet, ami nem teljesen zárol, tehát beszélek a műtárgyakról. Hát ez sajnos ebben a múzeum esetében nem így történt, hiszen alig egy héttel ezelőtt kitettük a zárva táblát, vagyis ez azt jelentette volna, hogy egészen április 1-jéig a múzeum zárva. Tüneményes gyorsasággal azonnal ki kellett nyitni a múzeumot, és hála a fennvalónak ez a múzeum továbbra is működik. Rövid idő alatt sikerült vissza édesgetni az elmaradt látogatóinkat. Ez alatt a rövid idő alatt 6 darab születésnapot kellett visszautasítani, és legalább 5-6 iskolát, mindössze 7 nap alatt. Hát aki azt mondja, hogy ez így nem rentabilis, az nem ismeri a mai valóságot. De meg kell nézni azokat a csillogó szemű gyerekeket, akik eljönnek a múzeumba, valamit összeállítanak, egy kísérleten ők is úgy örvendenek, mint aki kísérletezik, és felejtetetlen élményekkel távoznak el. Az a legkisebb dolog, hogyha azt írja a vendégkönyve, hogy a világ legjobb múzeumát láttam. Ennek meg kell maradnia, minden kultúra és művészet, tudomány szerető embernek szíve ügye kell legyen, hogy ez a múzeum megmaradjon, és múzeumi rangra emeljék, ami teljesen véleményem szerint tévesen lett leminősítve.
Igen, hát amikor én először jártam itt ebben a múzeumban, egy dán ismerősünkkel jöttem el, és neki tartott éppen egy tárlatvezetést, és miután ugye a dán fizikusok bár annyira nem ismertek a közemberek számára, de Ørsted, és akkor ugye hát Kopenhága sokáig az atomkutatás egyik nagy központja volt ugye Bohr vezetésével, és ő például Hein Heinzen, akivel én itt jártam, ő azt mondta, hogy ilyen múzeuma például Dániának nincsen, és vigyázzunk rá, mert ez egy szuper kis kincs, kincsestára. Ő ugye a gyűjteményre és a tárlatokra gondolt. Milyen gyűjtemények vannak itt, miket mutat be a múzeum gyűjteménye?
Hát a múzeum egyik ilyen legjelentősebb gyűjteménye, ami a transzformátorokat illet, hiszen a transzformátor magyar találmány. Aztán a GANZ-nak a különböző gépei, egyenárom és váltakozó áram motorok, a háztartás, amely tulajdonképpen először profitált a villamos áram megjelenéséről, egyszerű kis háztartási eszközök, vagy mondhatom azt, hogy orvosi műszerek, vagy az első mosógép, vagy ami 52.000 voltos Jákob létra. Azon kívül a villanyszerelés fejlődése a falon kívüli vezetéstől a Bermann csövekig, Aztán van egy utolsó termünk, ami egy kis világítás technikával kapcsolatos, és nem szabad megfeledkezni a Bláti teremről, amelyik interaktív tulajdonságokkal rendelkezik. Kedves kísérletező, elindíthatja a különböző kísérleteket, miután elolvasta a tulajdonképpen tartalmi vonatkozását, fizikai tartalmi vonatkozását a illető kiállított tárgynak.
Igen, ahogy most így a termeket felsorolta,